Ilyen a végzet. Kihúzta magát, és kissé merev léptekkel távozott. Igazi nagyasszony, voilà une grande dame, mondta Buck. Mi a véleménye róla, barátom? Hercule Poirot csak a fejét csóválta. Vajon mit értett azon, mondta, hogy ilyen a végzet?
Hetedik fejezet. Andrényi gróf és grófné vallomása.
Ezután Andrényi grófot és a grófnét hívták be, de a gróf egyedül lépett be az étkezőkocsiba. Szemtől szemben is tagadhatatlanul jóképű ember volt, legalább 1,80 m magas, széles vállú, keskeny csípőjű. Jól szabott angol tweedöltöny volt rajta, és angolnak nézte volna az ember, ha nem lett volna egy kicsit hosszú bajusza és egy kicsit kiugró pofacsontja. Miben lehetek a szolgálatokra, uraim? Kérdezte. A történtek után meg kell értenie, monsieur, hogy kénytelen vagyok bizonyos kérdéseket intézni az utasokhoz, mondta Poirot. Tökéletesen megértem, vetette oda a gróf. Tudom, hogy miért van erre szükség. Attól tartok, hogy a feleségem meg én nem sokban lehetünk a segítségükre. Aludtunk, és semmit sem hallottunk. Tudja, ki volt az áldozat, monsieur? Azt hallottam, hogy az a magas amerikai. Nagyon ellenszenves ábrázata volt. Annál az asztalnál szokott ülni étkezéskor, bökött fejével recsett, és McQueen asztala felé. Úgy van, monsieur. Úgy értettem, hogy a nevét tudta-e. Nem. A grófot szemmel láthatólag meglepte Poirot kérdése. Ha a nevére kíváncsi, mondta aztán, az útlevelében biztos megtalálja. Az útlevelében a recsett név szerepel, mondta Poirot. De nem ez volt az igazi neve, monsieur. Ez az ember Cassetti, egy híres amerikai gyermekrablás tettese. Szavai közben le nem vette a szemét a grófról, de a grófra semmi hatást nem gyakorolt ez a hír. Legfeljebb a szemét nyitotta ki egy kicsit kerekebbre.
Ez biztos sok mindent megmagyaráz, mondta. Amerika furcsa ország.
Járt már ott, gróf úr?
Egy évig voltam Washingtonban.
Talán az Armstrong családot is ismerte?
Armstrong? Nehéz az ilyesmire visszaemlékezni. Annyi mindenkivel találkozik az ember. Mosolygott és megvonta a vállát. De talán térjünk vissza erre az ügyre, uraim. Mit tehetnék még magukért?
Mikor feküdt le, gróf úr? Hercule Poirot lopva a tervrajzra nézett, Andrényi gróf és grófné az egymásba nyíló 12-es és 13-as fülkében volt.
Az egyik fülkében megágyasztattunk, amíg az étkezőkocsiban voltunk, utána a másik fülkében üldögéltünk egy darabig.
Melyikben?
A 13-asban kártyáztunk.
11 óra tájt a feleségem lefeküdt, a kalauz az én fülkémben is megvetette az ágyat, és én is lefeküdtem.
Mélyen aludtam reggelig.
Észrevette, hogy a vonat megállt.
Ma reggelig nem.
És a felesége?
A gróf mosolygott. A feleségem mindig altatót vesz be, ha vonaton tölti az éjszakát. Most is bevette a szokásos adagot.
Elhallgatott egy percre.
Sajnálom, hogy nem sok hasznomat veszik.
Poirot ceruzát és egy ív papírt nyújtott át.
Köszönöm, gróf úr, még egy formaság. Kérem, írja fel a nevét és a címét.
A gróf lassan, gondosan felírta.
Jobb is, ha én írom fel, mondta kedvesen. A birtokom címét elég nehéz leírni annak, aki nem ismeri a magyar nyelvet.
Átadta a papírt Poirotnak, és felállt.
Úgy gondolom, fölösleges, hogy a feleségem is ide jöjjön, mondta. Ő sem tud többet, mint én.
Poirot szemében megvillant valami.
Persze, persze, mondta. Egy szót mégis beszélnem kellene a grófnéval. Biztosíthatom, hogy teljesen szükségtelen, felelte a gróf tekintélyt parancsoló hangon.
Poirot szelíden nézett rá. Merő formaság az egész, mondta. De a jelentéshez elengedhetetlen.
Kérem.
A gróf nem szívesen, de engedett.
Mereven, idegenesen meghajolt és távozott.
Poirot elővette gyútlevelet, megnézte a gróf nevét és címét, aztán a vele utazó családtagok rovatát. Vele utazóik felesége, leánykori neve Goldenberg, keresztneve Elena Mária, életkora 20 év. Valamilyen gondotlan hivatalnok egy zsírfoltot csöppentett az útlevélre.
Diplomata útlevél, mondta Buck. Vigyázzon, barátom, nehogy megbántsuk őket, ilyen embereknek úgysem lehet köze a gyilkossághoz.
Ne nyugtalankodjon, barátom, nagyon tapintatos leszek, formaság az egész. Elhallgatott, mert a grófné belépett az étkezőkocsiba. Ilyet volt, és nagyon szép. Mit kívánnak tőlem, uraim?
Merő formaság az egész, grófné, pattant fel udvariasan Poirot, és a szemközti székre mutatott.
Csak azt szeretném megkérdezni, nem látott, vagy hallott-e valamit az éjszaka, ami fény deríthet a történtekre?
Semmit, monsieur.
Aludtam.
Azt sem hallotta, hogy milyen felfordulás volt a szomszéd fülkében?
Az amerikai hölgy valósággal hiszterikus volt, és felcsengette a kalauzt is.
Semmit sem hallottam, monsieur.
Altatót vettem be.
Értem.
Hát akkor nem is tartóztatjuk tovább, mondta Poirot, és amikor a grófné fölemelkedett, gyorsan hozzátette. Egy pillanat.
Helyesek ezek az adatok, leánykori nevei, életkora és tovább?
Helyesek, monsieur. Akkor legyen szíves, itt írja alá. A grófné gyorsan, szép, kisé döld betűkkel aláírta a nevét, Elena Andrényi.
Amerikába is elkísérte a férjét, madame?
Nem, szihő, pirult el a grófné, de mosolygott. Akkor még nem voltunk házasok, csak egy évvel ezelőtt házasodtunk össze.
Igen, persze, köszönöm, madame.
Bocsásson meg, dohányzik a férje?
A grófné csodálkozva állt meg az ajtóban.
Igen.
Pipázik?
Nem. Cigarettázik és szivarozik.
Köszönöm.
A grófné habozva kíváncsian nézett vissza Poirotra. Szép mandula alakú sötét szeme volt, nagyon hosszú fekete szempillákkal, és nagyon fehér arcbőre. Szokatlan formájú, nagyon piros szája, egy kissé nyitva volt. Gyönyörű, egzotikus lény. Miért kérdezi ezt?
A nyomozóknak sok mindenfélét
meg kell kérdezniük, madame, tárta szét a kezét Poirot, még olyanokat is például, hogy milyen színe van a pongyolájának. A grófné rábámult, aztán elnevette magát.
Búzaszín, sifon.
És tényleg fontos ez?
Nagyon fontos, madame.
Maga csak ugyan nyomozó? Kérdezte kíváncsian.
Szolgálatára, madame.
Azt hittem, hogy Jugoszláviában nem kísérik detektívek a vonatot, csak Olaszországban.
Nem jugoszláv nyomozó vagyok, madame, nemzetközi.
A népszövetségi?
Az egész világé, madame,
válaszolta Poirot szimpadiasan, majd így folytatta. Leginkább Londonban dolgozom.
Beszél angolul? Kérdezte váratlanul, angolra fordítva a szót.
Egy kicsit, mondta a grófné bájosan elnyújtva a szót.
Poirot megint meghajolt.
Nem tartjuk fel tovább, madame, látja, nem is volt olyan borzasztó. A grófné mosolyogva biccentett és távozott.
Szép asszony, jolie femme, ismerte el nagyot csóhajtva Buck, de nem sokra mentünk vele.
Nem bizony, mondta Poirot. Két ember, aki semmit se látott, semmit se hallott.
Akkor most jöhetne az olasz.
Poirot egyelőre nem válaszolt.
egy zsírfoltot nézegetett egy magyar diplomata útlevélben.
Nyolcadik fejezet. Arbásznot ezredes vallomása.
Poirot egy kicsit összerezzent, és felkapta a fejét, megvillant a szeme, amikor bukmohó tekintetével találkozott. Kedves öreg barátom, mondta, látja, tele vagyok társadalmi előítéletekkel. Szerintem először az első osztályt kell sorra kerítenünk, csak aztán a másodikat. Azt hiszem, hogy most a megnyerő külsejű Arbásznot ezredessel fogunk beszélgetni. Mivel az ezredes francia tudása meglehetősen korlátozott volt, Poirot angol nyelven folytatta a kérdezősködést. Meghatározták Arbásznot ezredes nevét, korát, címét, pontos katonai beosztását. Poirot már is folytatta. Hazautazik Indiából, vagyis gondolom szabadságom van, ahogy mi mondanák, en permission. Arbásznot ezredes nem érdekelte, hogy ezek a külföldiek mit minek mondanának, és velős brit tömörséggel csak ennyit mondott. Igen, és nem a P&O gőzhajózási társaság hajóján? Nem. Miért nem? A szárazföldi útvonalat választottam, személyes okokból. Semmi közöttök hozzá, tapintatlan senki háziak, ez érződött ki a hangjából. Útmegszakítás nélkül jött Indiából? Megálltam egy éjszakára, hogy megnézzem úr romvárosát, felelte az ezredes szárazon. 3 napot Bagdadban töltöttem a hadsereg főparancsnokkal, a régi barátom. 3 napra megállt Bagdadban. Úgy tudom, hogy Debenem kisasszony, a fiatal angol hölgy is onnan jött. Bagdadban is találkoztak már? Nem. Debenem kisasszonyt akkor láttam először, amikor Kirkuk és Nisibin közt egy kocsiban utaztunk. Poirot előrehajolt, rábeszélő, és a szokottnál is külföldibben csengő hangon folytatta. Kérnem kell magától valamit, monsieur. Miss Debenem és maga a 2 egyedüli angol utas a vonaton. Szükséges, hogy megkérdezzem, mi a véleményük egymásról. Szabálytalan eljárás, mondta Arbásznot ezredes idegen. Nem egészen. Ezt a büntettet ugyanis minden valószínűség szerint nő követte el. Nem kevesebb, mint 12 szúrás számoltunk meg az áldozat testén. Még a főkalauz is mindjárt azt mondta, hogy nő tette. Következésképp mi az én első kötelességem? Ahogy az amerikaiak mondják, a veséjébe kell látnom a Calais közvetlen kocsiban utazó valamennyi hölgynek, és az angol hölgyeken nehéz eligazodni, az angolok szerfeled zárkózottak. Magához folyamodom, monsieur, az igazság érdekében. Milyen ember Debenem kisasszony? Mit tud róla? Debenem kisasszony... Úri nő, mondta az ezredes némi melegséggel a hangjában. Ó, sóhajtott fel Poirot, mint aki nagyon hálás. Vagyis nem hiszi, hogy bármi köze van ehhez a büntethez? Képtelen feltételezés, mondta Arbásznot. Nem is ismerte azt az embert. Most látta először. Ezt ő mondta? Igen. Megjegyzést is tett annak az embernek a meglehetősen kellemetlen ábrázatára. Ha csak ugyan nő van a dologban, mint ön gondolja, szerintem egyébként minden bizonyíték nélküli puszta feltételezés alapján, biztosíthatom, hogy Debenem kisasszonynak semmi köze sem lehet az egészhez. Nem egy szívre valló hevület, mondta Poirot mosolyogva. Arbásznot ezredes fagyosan nézett vissza rá. Nem értem, mire céloz, mondta. A fagyos pillantás zavarba hozta Poirot. Lesütötte a szemét, és az asztalon heverő papírok közt kotorázott. Igen, ez mellékes dolog, mondta. Legyünk gyakorlatiasabbak, foglalkozzunk csak a tényekkel. Jó okunk van rá, hogy azt higgyük, a büntettet éjjel 1:45-kor követték el. Hivatalból szükséges tehát, hogy mindenkit megkérdezzünk a vonaton, mit csinált ebben az időpontban. Természetesen. 1:45-kor legjobb tudomásom szerint a fiatal amerikaival beszélgettem. A megölt ember titkárával.
Értem. Maga ment át az ő fülkébe, vagy ő a magáéba?
Én mentem át az övébe.
A McQueen nevű fiatal emberről van szó?
Igen.
Barátja, vagy ismerőse?
Nem. Egyik sem.
Az úton találkoztam vele először, felületes társalgásba bonyolódtunk tegnap, de aztán belemelegettünk.
Általában nem kedvelem az amerikaiakat. Nem tudok mihez kezdeni velük.
Poirot elmosolyodott, mert eszébe jutott, mit mondott McQueen az angolokról.
De ezt a fiatal embert megkedveltem.
Teljesen sületlen elképzelései vannak az indiai állapotokról. Ez a baj az amerikaiakkal. Érzelmes realisták. Minden esetre érdekelte, amit elmondtam neki. Elég tapasztalatot szerezhettem, csak nem 30 esztendő alatt. És engem is érdekelt, amit az amerikai alkoholtilalom hatásáról mondott. Aztán nekiláttunk a világpolitikának. Nagyon meglepődtem, amikor az órámra néztem, és kiderült, hogy 3:45 van.
Akkor fejezték be az eszmecseréjüket?
Igen. És utána mit csinált?
Átmentem a fülkémbe, és lefeküdtem.
Már meg volt ágyazva a fülkében?
Igen.
Ez pedig a, lássuk csak, 15-ös fülke, tehát az étkező kocsi felől számolva az utolsó előtti.
Igen.
Hol volt a kalauz, amikor maga a fülkéjébe ment?
A kocsi végében ült egy kis asztalnál. McQueen különben rögtön szólt neki, mikor én a fülkémbe mentem.
Hogy vesse meg az ágyát, gondolom. Az ő fülkéjében még nem volt megvetve az ágy. Kérem, hogy próbáljon pontosan visszaemlékezni, Arbuthnot ezredes. Miközben McQueennel beszélgetett, elmente valaki az ajtajuk előtt?
Sokan, nem figyeltem.
A beszélgetés utolsó, mondjuk másfél órájára gondolok. Vinkovciban kiszálltak, nem igaz?
Kiszálltunk, de csak egy pillanatra. Valóságos hóvihar volt. Rettenetesen hideg. Örült az ember, ha visszakapaszkodhatott a jó meleg kocsiba, bár egyébként az a véleményem, hogy botrányosan túlfűtik ezeket a vonatokat. Buk felsóhajtott. Nehéz mindenkinek a kedvére tenni, mondta. Az angolok mindig kinyitják az ajtótablakot, aztán jönnek a többiek, és mindent becsuknak. Nagyon nehéz feladat.
Sem Poirot, sem Arbuthnot ezredes nem törődött Buk sirámaival. Próbáljon csak visszaemlékezni, monsieur, mondta Poirot bátorítóan. Hideg volt odakint, visszaszálltak a vonatra, megint leültek, rágyújtottak, talán egy cigarettára, talán pipára. Egy pillanatnyi szünetet tartott.
Én pipára? McQueen cigarettázott.
Újra elindult a vonat. Maga pipázik. Európa sorsáról beszélgetnek, az egész világról. Késő van, már majdnem mindenki lefeküdt. Elmegye valaki az ajtó előtt? Gondolkozzon. Arbuthnot összeráncolta a szemöldökét a nagy erőlködéstől.
Nehéz megmondani. Nem figyeltem.
Magában megvan a katonák jellegzetes megfigyelőkészsége. Szinte akkor is észreveszi a dolgokat, ha nem figyel. Az ezredes gondolkozott, de csak a fejét rázta. Akkor sem tudok mondani semmit. Nem emlékszem, hogy a kalauzon kívül más valaki is elment az ajtó előtt. Egy pillanat? Azt hiszem, egy nő is elment.
Látta? Fiatal volt? Öreg?
Nem láttam, nem arra felé néztem. Csak a ruha suhogását hallottam, és az illatot éreztem.
Illatot?
Jó illatot? Egy kissé talán édeskéset, ha érti, hogyan gondolom. Olyat, amilyet 100 méterről is meg lehet érezni, de vigyázzon,
tette hozzá az ezredes sietve. Lehet, hogy ez korábban volt. Úgy volt, ahogy maga is mondta. Észrevettem, pedig nem is figyeltem. Nő, illat, egy kicsit sok is. De azt már nem tudom, hogy mikor éreztem. Csak annyit, hogy Vinkovci után kellett lennie. Miért? Mert emlékszem, hogy akkor kezdtem szimatolni, mikor arról beszéltem, hogy ez a Sztálin nem boldogult az 5 éves tervével, és a nő illatáról jutott eszembe, hogy az oroszországi nők helyzetéről beszéljek, és Oroszországra csak a beszélgetés vége felé került sor. Ennél pontosabban nem tudja meghatározni? Nem csak annyira, hogy az utolsó fél órában lehetett. Miután a vonat megállt, az ezredes bólintott. Igen, ebben majdnem biztos vagyok. Helyes, menjünk tovább. Járt már Amerikában? Arbuthnot ezredes. Nem, nem, nem is akarok. Ismerte Armstrong ezredest? Armstrong... Kettőt vagy hármat is ismertem. Tommy Armstrongot a 60. ezredből, ha ugye rá gondol, és Zeldi Armstrongot, aki szomnál esett el. Arra az Armstrong ezredesre gondoltam, akinek amerikai felesége volt, és akinek a kislányát elrabolták, és megölték. Igen, igen, emlékszem már. Olvastam róla, borzalmas história. Azt hiszem, nem találkoztam személyesen a fickóval, de tudtam róla. Toby Armstrong. Kedves ember volt. Mindenki szerette. És kitűnő katona. Viktória keresztje volt. Armstrong ezredes kislányának halálát az az ember okozta, akit tegnap meggyilkoltak. Arbuthnot képe elkomorult. Akkor a disznó csak azt kapta, amit megérdemelt. Legalábbis szerintem. Bár jobban szerettem volna, ha annak rendje módja szerint felakasztják, illetve oda át valószínűleg villamos székbe ültetik. Ezek szerint a törvényes rendet többre tartja, mint a személyes bosszút, Arbuthnot ezredes. Nem lehet úgy élni, hogy az emberek vérbosszút esküsznek és összeszurkálják egymást, mint a korzikaiak, vagy a maffia tagjai, mondta az ezredes. Az esküdtség jó intézmény, bárki bármit is mondjon. Poirot egy-két pillanatig szótlanul nézett rá. Igen, mondta végül. Biztos voltam benne, hogy magának ez a véleménye. Azt hiszem, Arbuthnot ezredes, több kérdezni valóm nincs. Ha csak magának nem jut eszébe tegnapról valami, bármi legyen is az, amit gyanúsnak tartott, vagy amit visszatekintve gyanúsnak érez. Arbuthnot gondolkodott egy-két percig. Semmi, mondta. Ha csak az nem, szemmel láthatóan habozott. Folytassa, kérem, folytassa! Igazán semmiség az egész, mondta lassan az ezredes, de... Maga azt mondta, hogy bármi legyen is az. Igen, persze, folytassa, kérem, mert igazán semmiség, egy kis részlet. Amikor visszamentem a fülkémbe, észrevettem, hogy a rajtam túllévő fülkének, az utolsónak, igen, a 16-osnak, résnyire nyitva van az ajtaja. És a fickó lopva kinézett. Aztán gyorsan becsukta az ajtót. Tudom, hogy ez önmagában semmiség, de azért furcsának találtam, mert az, hogy az ember kinyitja az ajtót, kidugja a fejét és kinéz, az a lehető legtermészetesebb. De így, lopva, ez felkeltette a figyelmemet. Igen, mondta Poirot egy kicsit bizonytalan hangon. Mondtam, hogy semmiség az egész, szabadkozott Arbuthnot. De tudja, hogy van az ilyen. Éjszaka van, minden nagyon csendes. Volt valami vészjósló benne. Mint egy bűnügyi regényben, á? Ostobaság, mondta és felállt. Ha több kérdésük nincs... Köszönöm, Arbuthnot ezredes. Nincs. Arbuthnot habozott egy pillanatig, mostanra már teljesen eltűnt kezdeti undora, hogy idegenek merészelik kihallgatni. Ami pedig Debenhem kisasszonyt illeti, mondta félszegen. Higgyék el nekem, hogy igazi úrinő. Pukka Sahib, ahogy Indiában mondják. Elpirult, és távozott.
Mit jelent az, hogy Pukka Sahib?
Kérdezte Konstantinos doktor izgatottan. Körülbelül annyit, hogy Debenhem kisasszony apja és bátyai ugyanolyan iskolába jártak, mint Arbuthnot ezredes, mondta Poirot. Kár, mondta Konstantinos doktor csalódottan, szóval semmi köze a gyilkossághoz. Semmi köze, mondta Poirot. Tűnődött, szaporán dobolt a kezével az asztalon, aztán fölnézett. Arbuthnot ezredes pipázik, mondta. Recset fülkéjében egy pipa szurkálót találtunk. Recset pedig szivarozott. Gondolja, hogy ő az egyetlen, aki eddig bevallotta, hogy pipázik, és tudott Armstrong ezredesről. Talán ismerte is, csak elismerni nem hajlandó. Lehet, hogy... Poirot hevesen rázta a fejét. Lehetetlen. Teljességgel lehetetlen, hogy egy tiszteletre méltó, kissé, buta, becsületes angol 12-szer belebökjön valakibe egy késsel. Nem érzik, barátaim, mennyire lehetetlen elképzelés ez?
Ez csak lélektan, mondta Buk.
És a lélektan szabályait tiszteletben kell tartani. Ez a büntet valakinek a keze nyomát viseli magán, de biztosan nem Arbuthnot ezredesét. Nézzük, ki legyen a következő.
Buk említeni sem merte az olaszt, de rá gondolt.
Kilencedik fejezet. Hardman úr vallomása.
Az első osztályú utasok közül utolsónak Hardman úrra került sor, a rikító öltözetű nagy amerikaira, aki egy asztalnál ült az olasszal és az inassal. Feltűnően kockás ruha volt rajta, rózsaszínű ing, vásárian villogó nyakkendőtű. Valamit forgatott a szájában, mikor belépett az étkezőkocsiba. Nyers vonású, telt arca volt és kedélyes arckifejezése.
Jó reggelt, uraim, mondta, miben lehetek szolgálatukra?
Hallott ugye már a gyilkosságról, Hardman úr?
Aha, hallottam,
mondta, és gyakorlott mozdulattal arrább igazította a rágógumit a szájában. Kénytelenek vagyunk az utasokat kihallgatni.
Részemről semmi akadálya, nem is lehet másképp hozzáfogni a dologhoz.
Poirot belenézett az előtte heverő útlevélbe. Hardman, amerikai állampolgár, 41 éves, írógépszalagügynök?
Úgy van, az vagyok.
Isztambulból utazik Párizsba?
Úgy van.
Milyen okból?
Üzletiből.
Mindig első osztályon utazik, Hardman úr?
Igen, a cég fizeti az úti költségemet.
Hunyorított. Akkor térjünk rá az elmúlt éjszaka eseményeire, Hardman úr. Az amerikai bólintott. Mit tud mondani a dologról?
Végképp semmit.
Nagy kár. Talán mondja el azt, Hardman úr, mit csinált tegnap vacsora óta? Az amerikai most először nem sietett a válasszal. Végül így szólt.
Bocsássanak meg, uraim, de kik maguk? Világosítsanak fel!
Ez itt Monsieur Buck, a Nemzetközi Hálókocsi Társaság igazgatója. Ez az úr az orvos, aki a holttestet megvizsgálta.
És maga?
Hercule Poirot vagyok. A társaság engem bízott meg az ügy kivizsgálásával.
Hallottam magáról, mondta Hardman, majd egy-két pillanatnyi várakozás után folytatta. Talán az lesz a legjobb, ha mindent elmondok.
Valóban tanácsos volna mindent elmondania, amit tud, felelte Poirot szárazon.
Ha tudnék valamit, alig győzné hallgatni, de nem tudok, semmit sem tudok, ahogy mondtam is.
Pedig tudnom kellene valamit, ezért vagyok mérges. Tudnom kellene valamit.
Magyarázza meg, hogy mire gondol Hartmann úr. Hartmann úr sóhajtott, kivette a szájából a rágógumit, aztán a zsebébe nyúlt. Egyszerre megváltozott az egész egyénisége. Nem színpadi figura volt már, kezdett valóságos személyé átalakulni. Még az orrhangja is megszelidült valamelyest.
Az útlevél megtévesztő, mondta. Igazából ez vagyok.
Poirot szemügyre vette az odavetett névjegyet. Buk is belenézett a válla fölött. Cyrus B. Hartmann, McNeil nyomozó iroda, New York. Poirot tudta, hogy ez az iroda az egyik leghíresebb és legmegbízhatóbb New Yorkban.
Halljuk, miért volt erre szükség, Hartmann úr mondta. Már is, szóval a dolgok így következnek egymás után. Néhány gonosztevő nyomába jöttem át Európába, semmi köze ehhez az ügyhöz. A hajsza Isztambulban ért véget. Táviratoztam a főnökömnek, ő azt válaszolta, hogy utazzak haza, és éppen elindultam volna a jó öreg New Yorkba, amikor ezt kaptam. Egy levelet lökött az asztalra. Tocatlien szálló, tisztelt uram, tudomásomra jutott, hogy ön a McNeil nyomozóiroda munkatársa, kérem jelentkezzék ma délután 4 órakor lakosztályomban. S.E. Recsett.
És? Mi történt? Jelentkeztem a megadott időpontban, és Recsett úr elmondta, mi a helyzet, megmutatott néhány levelet is.
Nyugtalan volt, iparkodott leplezni, de azért látszott, hogy nagyon meg van ijedve. Azt az ajánlatot tette nekem, hogy ugyanabban a vasúti kocsiban utazzam Párizsba, amelyikben ő, és gondoskodjam róla, hogy ne tudják elintézni. Csak ugyanabban a vasúti kocsiban utaztam, uraim, mint ő, és hiába valaki mégis elintézte. Érthetik, hogy nem örülök neki, nem vett valami jó fényt rám.
Adott-e valamilyen utasítást Recsett, hogy mit csináljon?
De még mennyire, minden részletesen kitervelt. Azt akarta, hogy a mellette lévő fülkében utazzam, de erről már a kezdet-kezdetén kiderült, hogy lehetetlen. Csak a 16-os fülkét sikerült megszereznem, és azt is elég nehezen. Ezt a fülkét a kalauz úgy látszik tartalékban tartja. De ez most nem érdekes. Amikor alaposan körülnéztem, láttam, hogy a 16-os fülke egészen jó hely. A mi hálókocsink előtt csak az étkezőkocsi van, és a kocsi első felében lévő ajtók éjszakára be vannak zárva. A haramia csak hátul szállhat fel, vagy a vonaton jöhet át hátulról. Mindkét esetben el kell haladnia az én fülkém ajtaja előtt. Azt hiszem, az esetleges merénylő kilétéről nem volt tudomása. Azt azért tudtam, hogy milyen a külseje. Recsett úr leírta nekem.
Hogyan? Mind a hárman előre hajoltak.
Hartmann folytatta.
Alacsony, sötét kis ember nőies hanggal.
Ezt mondta az öreg. És azt is, hogy nem hiszi, hogy az első éjszaka próbálkozzanak. Inkább a másodikon, harmadikon.
Szóval tudott valamit, mondta Buk.
Minden esetre többet, mint amennyit a titkárának elmondott, töprengett Poirot.
És elárult-e valamit erről az ellenségéről? Említette például, hogy miért forog veszélyben az élete?
Nem.
Erről szemérmesen hallgatott. Csak annyit mondott, hogy ez az ellensége a vérére szomjazik, és végezni akar vele.
Alacsony, sötét kis ember, nőies hanggal, ismételgette Poirot gondterhelten, majd hirtelen Hartmannra szögezve szemét megkérdezte.
Maga tudta, hogy kicsoda? Ki kicsoda?
Recsett.
Felismerte?
Nem értem.
Recsett Cassetti volt, az Armstrong gyerek gyilkosa.
Hartmann füttyentett.
Ez aztán a meglepetés, mondta. Igaza van. Sajnos nem ismertem fel.
Nyugaton voltam, amikor az a dolog történt.
Gondolom, az újságokban láttam a képét, de az ember a saját anyját sem ismeri fel, ha ezeknek a fényképészeknek a képeit látja. Minden esetre lehettek néhányan, akiknek elszámolni valójuk volt Cassettival. Ismer-e valakit az Armstrong ügy szereplői közül, akire illik ez a leírás, alacsony, sötét kis embernőies hanggal? Hardman egy-két percig gondolkodott. Nehéz megmondani. Majdnem mindenki meghalt, aki szerepet játszott az ügyben. Ott volt például az a lány, aki kivetette magát az ablakból. Onyan, jó gondolat, valami külföldi volt. Lehet, hogy ilyen olasz digó rokonai voltak, de ne felejts el, hogy nem csak az Armstrong ügy volt a világon, Cassetti elég hosszú ideig foglalkozott gyerekrablással. Nem lehet pusztán erre az egyetlen esetre szorítkozni. Okunk van rá, hogy azt gondoljuk, hogy ez az eset az Armstrong üggyel kapcsolatos. Hardman kérdően nézett rá. Poirot nem válaszolt. Az amerikai a fejét csóválta. Nem jut eszembe senki az Armstrong ügyből, akire a leírás ráillik, mondta lassan. De természetesen én nem foglalkoztam vele, és nem sokat tudok róla. Folytassa az elbeszélését, Hartman úr. Nem sok elmondani való maradt. Napközben aludtam, és éjjel virrasztottam. Az első éjszaka semmi gyanús dolog nem történt. Múlt éjszaka ugyanaz volt a helyzet, legalábbis, ami engem illet. Az ajtómat egy kicsit nyitva tartottam, és figyeltem. Nem láttam idegent elmenni. Biztos benne, Hardman úr?
Mint a halál. Senki sem szállt fel a vonatra, és senki sem jött át a hátrább lévő kocsikból. Erre megesküdhetek.
Látta-e a kalauzt az ajtó résén? Láttam. Az ő kis ülése csak nem egy vonalban van az én ajtómmal. Aztán, hogy a vonat megállt Vinkovciban, elhagyta-e a kalauz a helyét?
Vinkovci volt az utolsó állomás?
Igen. Jó néhányan csengettek neki, nem sokkal azután, hogy a vonat végleg megállt. Aztán elment előttem, átment a következő kocsiba. Negyed óráig lehetett ott. Aztán bolondul megszólalt egy csengő, és ő futva jött vissza. Kiléptem a folyosóra, hogy megnézzem, mi baj van. Ideges is voltam érthetően, de csak az amerikai hölgy volt az. Rettenetes zaj csapott valami miatt, nevettem magamban. Aztán a kalauz bement egy másik fülkébe, kijött, és bevitt egy ásványvizet annak a valakinek. Aztán leült a helyére, és ott is maradt, amíg csak el nem ment a kocsi túlsó végébe megvetni valakinek az ágyát. Aztán meg sem mozdult, körülbelül ma reggel 5 óráig.
Elbóbiskolt a kalauz?
Nem tudom, lehet. Poirot bólintott. Gépiesen rendezgette az asztalon lévő papírokat. Még egyszer felkapta a névjegyet. Írja alá, kérem, mondta. A másik megtette. Azt hiszem, Hardman úr, senki sem tudja megerősíteni, hogy maga az, akinek mondja magát.
Már hogy itt a vonaton?
Azt hiszem, senki. Ha csak a fiatal McQueen, nem, elég jól ismerem, láttam az apja New York-i irodájában, de ő alig ha fog emlékezni rám a sok nyomozó egyikére. Sajnos várnia kell, Poirot úr, míg elolvad a hó, és aztán táviratozhat New Yorkba. Minden rendben lesz, nem vezettem félre magukat.
Viszontlátásra, uraim! Örülök, hogy megismerhettem, Poirot úr.
Poirot oda nyújtotta a cigarettatárcáját.
Vagy talán szívesebben pipázik?
Én ugyan nem? Kivette egy cigarettát, és sietve távozott. A három férfi összenézett. Maga szerint igazán nyomozó? Kérdezte Konstantinos doktor.
Igen, ismerem.